Köszöntelek benneteket. Egy kis történetet hoztam egy kislányról, aki különös dolgokat élt meg az ő életében, már kiskorától kezdve. De először feltennék nektek egy olyan kérdést, hogy voltatok-e már olyan helyzetben, amiben nem láttátok a kiutat? Amikor úgy elbátortalanodtatok, úgy éreztétek, hogy teljesen egyedül vagytok, nem tudjátok, hogy mit csináljatok, féltetek, és volt-e esetleg egy ilyen helyzet az életetekben már?
De előre jöhetnek a gyerekek.
Akkor gyertek szoktak előre, ha így szoktatok.
Jó. Az éneket szoktuk énekelni.
Jó, akkor nem tudom a... Ez a különleges dolog, amikor már kevés a helye a kicsiknek, és valahol az Isten áldása a gyermekekben van, ti bennetek van. Mert az, hogy itt lehettek most az Isten házába, szombatról szombatra, otthon hallatok Istenről, ez egy csodálatos dolog, és külön kiváltság, hogy olyanná nőhettek, akik majd nagyra nőve mások áldására élhettek. És ez nagyon nagy öröm a gyülekezetnek is, és bízom benne, hogy nektek is. Na tehát újra felteszem a kérdést, hogy voltatok-e már olyan helyzetben, amikor nagyon féltetek, amikor egyedül voltatok, amikor úgy éreztétek, hogy na, most mindennek vége. Volt-e már ilyen, nem muszáj, hogy legyen, én nem azt akarom, hogy olyat mondjatok, ami nem volt, csak hogyha esetleg mégis volt ilyen helyzet az életetekben, akkor kíváncsi vagyok, hogy mit csináltatok. Na nem baj. Ez a kislány, akiről én szeretnék beszélni, ez körülbelül 5 éves volt, amikor egy ilyen baráti társasággal elmentek itt Budapesten, a BMW területére. Tudjátok, hogy hol van ez a hatalmas nagy terület, a nemzetközi vásár, millió ember, hatalmas terület, és volt egy kiállítás, amire elmentek ezek a fiatalok, gyerekek. Volt velük 2-3 felnőtt, és elindultak, hogy végignézzék az állatokat, akiket kiállítottak. És képzeljétek el, hogy ez a kislány a nővérével ment, és hát ugye megálltak minden egyes helyen, nézegették az állatokat, meg a kiállításokat, beszélgettek az emberekkel, és egyszer csak ez a kislány úgy valahogy úgy elbámészkodott, és egyszer csak azt vette észre, hogy amikor indulna tovább, hogy senki nincs az ismerősei közül körülötte. Se a nővére, se a barátai, senki. Elveszett. Teljesen eltűnt körülötte mindenki. Körbenézett egyszer, kétszer, háromszor, de nem látott senki ismerőst. Na, ti mit csinálnátok ilyen helyzetben? Na, mit csinálnátok ilyen helyzetben?
Ti mondjad,
elmennénk az egyik irányba.
Elmennétek az egyik irányba. Hát, ha megtaláljátok, hogy valahogy te cselekednél, tennél valamit. Igen, na, másik gondolat, mit tennétek? Na, mit tennétek ilyen helyzetben? Így van. Képzeljétek el, hogy ez a kislány is azt csinálta. Azt mondta, hogy elment egy színpad mögé, elrejtőzött, és imádkozott. Imádkozott a Jóistenhez, hogy Jóistenem, segíts meg, mert itt vagyok, és eltűntek azok az emberek, akiket én ismerek. Na, aztán fogta magát, az imádság végén kijött, és elkezdett körbenézni. Szerintetek talált valakit? Nem talált senkit. Senkit nem talált. Nem volt egy ismerőse. Na akkor mit csináltatok volna a helyében még egyszer? Vagy újra? Mit csinálnátok? Egy ilyen helyzetben, hát imádkoztunk. Imádkoztam a Jóistenhez. Elmondtam neki, hogy el vagyok veszve. És nem lett semmi változás. Ugyanúgy nincsenek meg a barátok, az ismerősök, a testvérem. Na mit csinálnátok ebben a helyzetben? Na? Na, mit csinálnátok? Tudjátok, mit csinált ez a kislány? Újra visszament, és újra elkezdett imádkozni. Jó Istenem, el vagyok veszve, segíts nekem! Aztán az imádsága végén újra kiment, és keresett, és talált valakit. Képzeljétek el, megint nem talált senkit. És újra visszament. És újra imádkozott a Jóistenhez. És az imádsága végén újra kiment. És mit talált? Te már talált. Megtalálta azt a csoportot. Képzeljétek el, a csoport visszafordult, de a csoport nem tudott róla, hogy ez a kislány elveszett. Észre se vették, hogy el vannak veszve. Hogy el van veszve. És odament, és megszorította a nővérének a kezét. Jó erősen, hogy itt vagyok, meg vagyok. Különleges dolog ez? Mire bátorít bennünket? Van elveszett helyzet? Van olyan helyzet, hogy nincs megoldás? Nincs olyan helyzet. A Jóisten azt szeretné, hogy kitartóak legyünk az imádságban. És ha nincs először, vagy másodszor, vagy harmadszor válasz a mi imádságunkra, akkor menjünk oda újra. Szeretnék egy igét felolvasni nektek. Máté Evangélium a 18. fejezet 10. versében. Meglássátok, hogy egy kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyeim atyám arcát. Na, mit jelent ez az ige? Ebben az ige versben van egy pici gyerek. Azt mondja, hogy egy kicsin gyermek. olyanok, mint ti, vagy még kisebbek, vagy esetleg lehetnek nagyobbak is. Azt mondja, hogy ezek közül, a kicsinyek közül mindegyik mellett van valaki. Ki van mellette? Van egy hatalmas angyal. Van egy hatalmas angyal mellette. És tudjátok, hogy mit mondott? Hogy ez az angyal kivel áll kapcsolatba? A jó Istennel. És látja az Isten arcát minden alkalommal. Bátorítás ez? Belegondolni, hogy mindannyiótok mellett van egy angyal, aki látja a mennyei atyának az arcát, kapcsolatban van vele, és tud az Isten mindenről, ami veletek történik. Legyen az akár kicsin dolog, vagy nagy dolog. Bátorító? Örömmel tölt el ez benneteket? Most ugyan még nem látunk. Pál is azt mondja, most még csak úgy látunk, hogy elmondják nekünk, hogy mik vannak láthatatlanul körülöttünk. De lejön majd az az időszak, amikor más szemet fogunk kapni. És ami szemünkkel képesek leszünk, hogy lássuk az angyalokat, lássuk Jézust, és lássuk Istent. Várjátok ezt? Én nagyon várom ezt. És milyen jó lesz majd együtt lenni ott Jézus közelében, és az angyalok közelében. És az angyalok majd elmondják, hogy hányszor és hányszor voltatok nehéz helyzetben, amikor ott voltam mellettetek, és megsegítettelek benneteket. Ne felejtsétek el ezt az igét, hogy azok az angyalok, akik mellettetek állnak, mindenkor kapcsolatban vannak Istennel. És bármikor mehettek hozzá, és bármikor imádkozhattok. Lehet, hogy nem lesz elég egyszer ima, lehet, hogy kétszer is kell, vagy háromszor, az is lehet, hogy többször. De Isten angyalai hallják a ti imádságotokat, és elviszik Istenhez. Rendben? Megjegyeztétek? Jó Isten legyen veletek. Amen. Lehetek álljatok. Most pedig Isten igéjéből szeretném olvasni az alapigét, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből. Az első verstől így olvasom. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az ő előtte lévő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Mert még vérig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Én azt gondolom, hogy ez már feltűnhetett, hogy azok, akik Isten igéjét szólják, vagy legalábbis én, azokról a dolgokról tudok beszélni, amelyeket megélek, és azokat a tapasztalatokat, amelyek részei az életemnek, és azok a küzdelmek, amelyek úgy szintén részei az én életem küzdelmének. És most is úgy gondolkoztam, hogy mi is az az ige, amit tudnék hozni ebben az időben hozzátok. Én azt gondolom, hogy talán abban vagyok a leghitelesebb, amit megélek, ami az én saját magam küzdelme. És bízom abban, hogy lehet, hogy ennek a megosztása másoknak is bátorítást nyújthat, vagy erőt adhat ahhoz, hogy ezekben a küzdelmekben kitartsunk, hogy ne adjuk föl, ne csüggedjünk, és ne fordítsunk hátat ezen az úton, amelyen elindultunk Isten országa felé. Ez az ige szakasz, zsidókhoz írt levél 12. fejezete, ahogyan kezdődik, hogy annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, Mit is jelentett vajon a bizonyságoknak nagy fellege? Mit jelent az, hogy tudván azt, hogy az idők végén, amiben élünk, mögöttünk lévő időszak, ez a bizonyságokkal teljes időszak? Nem csak azért, mert olvashatjuk Isten üzenetét, a Bibliát úgy, talán olyan világosságban, mint amilyen világosság talán soha nem volt, ahogy mondja is az ige, hogy az idők végén hatalmassá lesz a tudás, nagyjá lesz a tudás. Mind az ember öltőkön keresztül az emberek ismeretét egyre tisztában, egyre valóságosabban láthatjuk. És belegondolhatunk abba is, hogyha egy kicsit visszalapozunk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetére, ahol a hithősökről beszél, olyan emberekről, akik csodálatos tapasztalatokat éltek meg Istennel együtt, akiknek az élete megváltozott, akik életének része volt Isten, amire én azt gondolom, hogy mindannyian vágyunk valamilyen szinten. Hogy Isten közelébe lehessünk, hogy tapasztaljuk az ő jelenlétét, az ő erejét. És milyen bátorító, ami számunkra az, amikor olvassuk azokat a hithősöket, akár Énokot, aki halált nem látott, és úgy ment fel Istenhez, beszélhetünk Illésről, aki úgy szintén halált nem látva került az Isten közelségébe. És gondolhatunk arra az ígéretre is, hogy lesz majd egy nép, lesz majd egy szűk réteg az emberiség történelmének a végén, akik úgy szintén nem látnak majd halált, és úgy találkoznak Istennel. Milyen különleges ez a dolog. Gondolhatunk arra is, hogy akár élünk, akár halunk, az Úré vagyunk. És Isten megadja az erőt, az ő jelenlétének békességét azoknak is, akiknek esetleg szenvedéseken kell keresztül menni, hogy Isten országába bejusson. Nem tudom, hogy hogy vagytok ti vele, de én amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, és elkezdtem megérteni, hogy ki is az Isten, én azt gondoltam, hogy az élet az egy folyamatos fölfele ívelés. Hogy nem lesznek mélyrepülések, hogy nem lesznek mélypontok, hogy nem lesznek megpróbáló élethelyzetek. Nem tudom, hogy ti hogy gondolkoztatok erről, vagy hogy gondolkoztok ezzel kapcsolatban. Hogy a keresztény élet, hogyha helyesen járjuk ezt az utat, akkor egy folyamatos fölfele ívelés. Mi a keresztény tapasztalatotok? Néhányan rázzátok a fejeteket. Megpróbáld el, nem hagy. Milyen megpróbáltnak lenni? Könnyű-e? Mikor nehéz megpróbáltnak lenni? Amikor kívülről támadnak, vagy amikor belülről? Jön a vád. Amikor belülről, igen. Belülről. Így van, mindkettő. Én azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon nehéz. Azt láthatjuk, hogy Isten szeretne bennünket valahogy, amellett, hogy szeretne bennünket felvértezni, emellett egy nagyon fontos munkát szeretne elvégezni. Van-e gondolatotok, hogy mi az a munka, amelyet el szeretne végezni a mi életünkben? Tessék? Igen, igen. Mi az, amit Istennek mindenféleképp el kell végezni a mi életünkben? Igen, igen. Hogyan lehetünk az ő fiai? Mind kell keresztül menni, hogy fiakká váljunk. Tessék? Újjászületés, igen. Miért jönnek ezek a fenyítések vajon? Na, olvassuk csak tovább. Azt mondja, hogy annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Tehát azt látjuk, hogy akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Úgy elgondolkoztam rajta, hogy a Bibliát olvasva hány csodálatosabbnál csodálatosabb élettapasztalatot szemlélhetünk, nem? Na, a 11. fejezet végig sorolja ezt. Hány és hány FJK-n, ASI konferencián, vagy a külföldi előadók csodálatosabbnál csodálatosabb előadásait hallhattuk már meg, akár az interneten keresztül, nem? És sorolhatnánk azt, hogy hány tapasztalat lehet a mi részünk ezeknek az embereknek az elmondása alapján. Mennyi mindent ismerünk és hallottunk, mennyi minden az, ami tényleg mint egy hatalmas felhő körbevesz bennünket. Így van ez? Így van ez? Én azt gondolom, hogy így van. És ehhez hozzájönnek még a személyes megélt tapasztalataink, nem? Amivel rendelkezünk, amelyet mi kaptunk Istentől. És azt mondja, hogy mégis létezik az, hogy vannak akadályok, és vannak bűnök, amelyek akadályoznak bennünket ezen az úton. Hogy nem mindig ezekben a csodálatos dolgoknak a szemlélésében vagyunk, hanem vannak akadályok, és vannak bűnök, amelyekre Isten azt mondja, hogy ezeket tegyük félre, rakjuk el az útból, tegyük őrizetbe ezeket a dolgokat, ezeket az akadályokat, ezeket a bűnöket. Milyen az, amikor az eredetibe azt mondja, hogy helyezzük őrizet alá ezeket az akadályokat és bűnöket? Mik ezek az akadályok, amik akadályoznak bennünket? Mik ezek a bűnök, amelyek akadályoznak bennünket az életünkben? Mikor jutunk el arra a pontra, hogy felismerünk valami bűnt, vagy valami akadályt a mi életünkben? Mit szoktunk csinálni? Tehát van egy feladat a munkánkban, a családunkban, a misszió munkánkban, és felismerünk valamit. Nem mennek úgy a dolgok. Kiszortunk nagyon sok meghívót, és nem jönnek az emberek. És akkor ott van benne az emberben, hogy akkor mi a baj? Akkor mi a hiba? Tökéletesen meg vannak szerkesztve. Személyesen odaadtuk embereknek, akikkel megvolt a kontaktus, és még sincsenek emberek. Vagy rossz lábbal kelek föl, és a munkámban tényleg úgy érzem, hogy minden a feje tetejére áll, és összenyom bennünket. Könnyű ilyenkor azt mondani, hogy megfogom ezeket a dolgokat, és félreteszem. És őrizet alá teszem. Szerintem ezek a legnehezebb dolgok, nem? A homály. Amikor nem tudjuk, hogy mi a probléma, de valahogy nem mennek a dolgok. Valahogy nehezen haladnak a dolgok. Valahogy mégis olyan megfoghatatlanul sötétségben vagy kilátástalanságban van az ember. Azt mondja Pál, hogy félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Olyan érdekes, hogy ennél a kifejezésnél, amikor azt mondja, hogy ez a megkörnyékezés, hogy hogyan szokott bennünket a bűn körbevenni. Azt mondja, erősen körülvevő, könnyen bekerítő, minden akadályból, minden irányból akadályozó. Úgy elgondolkoztatott engem az utóbbi időben az, hogy az elmúlt időszakban, mikor itt voltam nálatok legutoljára, úgy emlékszem, hogy Ézsaiás könyve 58. fejezetéről beszélgettünk, az emberek közötti munkáról. És arról, hogy Isten milyen hatalmas csodát tesz emberek között, hogy hányan vannak, akik tényleg nyitnak Isten felé, és azóta az eltelt egy évben hatalmas tapasztalatokat élünk meg, nagyon sokan járnak a gyülekezetbe, már azok közül, az emberek közül, külön bibliakör van, amikor ahogy eljönnek ezek az emberek, akiket megtaláltunk a környezetünkben. Hogy most már rendszeresen autókat kell szerveznünk azért, hogy ezek az emberek eljussanak az imádság helyére, akár szombaton, akár a szerdai alkalmakra. És azt gondolná az ember, hogy ez egy csodálatos dolog. Beszéltem arról itt köztetek talán az elmúlt alkalommal, és néhányan részt is vettetek ebben a gyűjtésben, amikor egy konkrét családért gyűjtöttünk adományokat, pénzt. A világból egy újságíró ismerősünk segítségével, akiktől elvették volna a gyerekeiket, 4 gyerekük volt, mert kirakták őket az albérletükből, és nem volt otthonuk, ahova mehettek volna. és 400 ezer forintot tűztünk ki arra, hogy összegyűjtsünk, hogy segítsünk nekik, de még mindig nem volt albérlet. És képzeljétek el, hogy összejött több mint 2 millió forint a 400 ezer forint helyett. És ott voltunk, hogy albérlet még mindig nem volt, de ott volt a remény, hogy hát akkor talán hátra tudunk valami otthon találni. Na de Ráckevén és környékén 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 millió forint akár csak egy telek. Egy ingatlan a környéken lévő településeken is, hát másfél-két millió forintért lehetetlenség, egy romhalmaszt lehet kapni. És ott volt, hogy akkor mit csináljunk. És találtunk egy házat 6,5 millió forintért, ami hihetetlen olcsó volt, mert az ingatlan is azt mondta, hogy ennek az értéke 10 millió forint. És 6,5 millió forint. Na de ez még mindig 5 millió forintnyi távolságban van. És azok az emberek, akikkel a világból kapcsolatba kerültünk, akik segíteni kezdtek ennek a családnak, azokkal beszélgetve, képzeljétek el, hogy egy döntés született, hogy induljunk el, vegyük ki ezt a 6,5 millió forintos házat albérletbe a meglévő 1,5 millió forintunkból. És utána majd csak lesz egy gazdag ember, aki majd megvásárolja ezt az ingatlant, és akkor lesz ennek a családnak helye. És amikor így maradtunk, elkezdtünk beszélni arról, hogy ahogy beleegyezett a tulajdonos abba, hogy ezt az ingatlant odaadja. Elindult a folyamat, és másnap kaptam egy telefont egy olyan emberről, aki nem tudott erről a megbeszélésről, erről a döntésről. Felhívott, és azt mondja, hogy János, én szeretném megvásárolni ezt a házat. Kifizetem érte a 6,5 millió forintot. És azt a 1,5 millió forintot, azt tegyétek félre. És ez a család lakáshoz jutott. És elindult az életük. És azt mondták, hogy segítsük őket arra, hogy talpra tudjanak állni. Hogy elinduljon az életük egy változás útján. És azt gondolnánk, hogy csodálatos. És azt gondoljuk, hogy akkor ezeknek az embereknek az élete innentől kezdve egy szárnyalás. És hogy eljönnek a szürke hétköznapok. És azt veszed észre, hogy ezek az emberek nem az öröm felé fordulnak, hanem még mindig ott vannak lecövekelve a szomorúságnál, a bizonytalanságnál. Ott van az, hogy még mindig gyűjteni akarnak arra, hogy majd egy ingatlant vegyenek. Hogy nem tudják átadni magukat annak, hogy akkor elinduljon az életükben a fejlődés. Amikor látod a rossz megrögződéseiket, és azt, hogy termelik maguk között azokat, vagy maguk körül azokat a dolgokat, amelyeket termelték arról a helyről is, ahonnan el kellett, hogy jöjjenek. Amikor végre ott vagy az, hogy na most már végeznem kéne a saját munkámat, de ott vannak ezek az emberek, akiket segíteni kell. Nagyon érdekes, hogy Isten azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Kevés az, hogyha az ember úgymond berepül valahova, tesz valami jót, nem? És aztán utána azt mondja, hogy hát most már mindenkinek összeáll Isten, és összeállnak azok a csodák, amelyek itt történtek, és mindenkinek evidens az, amit én is megélek, nem? Hogy Isteni a dicsőség és hatalom, és mindaz a csoda, amit itt tettek. De mit tapasztalunk akkor, amikor nem megy át a másik embernek ez? És ennek a szürke hétköznapok. És milyen az, amikor kapok egy telefonhívást, és tényleg egy olyan embertől, akitől mindent várnék, csak ezt nem. És úgy érzem, hogy olyan messzire jöve, mint a fociba becsúszó szerelés, és kiütik a lábamat, és úgy érzem, hogy összeomlik minden. Hogy van az, amikor az ember Isten útján jár, akkor minden olyan szép, és az ember azt tapasztalja, hogy ott vannak azok a dolgok, hogy hogyan reagálom le ezeket a helyzeteket. Mennyire tudok talpon maradni, mennyire tudok felállni. És én azóta, hogy ez történt, november vége, december óta, én azt tapasztaltam, hogy hol van Isten. Értitek ezt? Isten ad egy gyűjtésre több mint 8,5 millió forintot. Hatalmas dolgok történnek. A gyülekezetbe jönnek emberek. olyan csoda, a tegnap este is, hogy fölhívott egy ember, azt mondja, hogy szeretnék jönni szombaton a gyülekezetbe. Hányan várunk erre a kérdésre, vagy erre a felszólításra? Nem. Mikor valaki azt mondja, hogy szeretnék elmenni a gyülekezetbe. Az az ember, az az asszony, akinek a férje amputáció előtt áll. Hogy amputálják a lábát. És hívott, bementem a kórházba, együtt imádkoztunk vele. Az az ember azt mondta, hogy ha hazajutok innen, akkor azt mondja, csinálunk egy nagy bulit. És azt mondja, hogy nem inni fogunk meg cigarettázni, hanem imádkozni és Bibliát olvasni. És ahogy megműtötték ezt az embert, kiúzták az ereket a lábából, volt egy hatalmas, az egész lábfejét betöltő, egy ilyen vér, én nem is tudom, hogy mi ez, de egy teljes nyílt seb, hosszú hetek óta, és nem gyógyul, ugye nincs vérkeringés a lábban, kezd elfeketedni a lábúj, és mit tudunk tenni? Imádkozni ezért az emberért? Nincs más. Elkezdtünk imádkozni, és mondtam neki, hogy nem tudom, mi a megoldás. Eljutottunk egész Mezőménesig, Hergéliáig, és elmondták, hogy mit lehetne tenni ebben a helyzetben. És kértünk segítséget azoktól az emberektől, akik már végeztek ilyen akár váltófürdő, vagy olyan dolgokat, ami a vérkeringést megmozdítaná. És tudjátok, mi az érdekes? Hogy nem volt, aki vállalta volna ezt. Mikor lesz bátorságunk elindulni ebben az irányban? Hogy segítsünk embereknek. És teltek a hetek, és nincs változás. Csak a fájdalom ennek az embernek. És jött egy gondolat, hogy van egy krém, ami nekem egyszer segített, a mezőkincse krém. Egy idős néni kevert ki ezt a krémet. És azt mondtam, hogy akkor elmegyünk, és elkezdjük kenni. És mondtam neki, hogy isteni a gyógyítás, isteni a hatalom arra, hogy meggyógyuljon a lábad, vagy nem. És elkezdtük ezt a kezelést, és 4-5 nap múlva már változás. Már ő mondta, hogy változás indult rá. És megtelt reménységgel ez az ember. És szeretne eljönni a gyülekezetbe, a feleségét is küldi, ő még nem tud eljönni. Milyen csodálatos dolgok ezek. Eljön a kis unokájuk a bibliakörre, és olyan kérdéseket tesz föl, hogy leülök. Lehetséges ilyen tapasztalatok után mélységbe jutni? Lehetséges, hogy az ember padlóra tud kerülni? Saját tapasztalatból tudom azt mondani, hogy igen. És nagyon nehéz ez a helyzet. De miért? Mit tehetünk ilyenkor? Mit tehetünk olyankor, amikor nem megfogható az, hogy az a támadás, ami ér kívülről, vagy belülről, mi a célja? Egyrésztről láthatjuk azt, hogy Isten megengedheti azt, hogy az ellenség teret kapjon az életünkben. Hogy hátráltassa azt a munkát, amit elkezdtünk. De van egy nagyon fontos dolog, amit megértettem ez alatt az időszak alatt. Hogy Isten szeretne bennünket megtisztítani. Szeretne megtisztítani. Az a munka, amelyet elkezdünk és végzünk Isten kegyelméből. Tudjátok, hogy mit hoz elő bennünk? Hogy kik is vagyunk valójában. Hogy ki lakik belül. Hogyha mi otthon vagyunk, és az otthoni körülményeik között élünk, és leredukáljuk a kísértési felületeket, akkor lehetünk akár egészen jó keresztények is, nem? Akik elég jól bírják a stresszt, a gyűrődést, megtanultunk élethelyzeteket kezelni. Én nekem nagyon megdöbbentő volt arra rájönni, hogy lehetséges, hogy a családi idillek azért jók, mert nem azért, mert én változtam meg, hanem hogy a családtagok megtanultak kezelni. És erre rájönni, ez félelmetes volt. Hogy tudják, hogy mit kell mondani, tudják, hogy hogyan viszonyuljanak élethelyzethez, hogy apa mondjuk ne legyen indulatos, haragos, de attól én nem változom meg. Attól a jellemem rúdságai, hiányosságai, azok jelen vannak. Azt mondja itt az ige, hogy tegyünk félre minden akadályt, a megkörnyékező bűnt, ami oly könnyen eluralkodik rajtunk. Ezeket tegyük karanténba, kordába, tegyük kívül a mi életünkön. De hogyan lehetséges ez? Azt mondja az ige, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Milyen lehetett Illésnek az az időszak, amikor 400 Baál profétával szemben állt? Milyen volt az oltár körül lenni akkor, amikor ott volt 400 olyan ember, aki ellensége volt Illésnek és az Isten igaz művének? Milyen lehetett ez a kőkemény helyzet? És milyen lehetett az a tapasztalat megélni azt, hogy a mennyből jövő tűz emésztette meg azt az áldozatot, amely elő lett készítve. Isten jelenlétének a pecsételte meg ezt. És milyen lehetett ennek a tapasztalatnak, ezután a tapasztalat után Illésnek elfutni Jézabel elől, és azt mondani, hogy jobb nékem meghalnom, mint sem élnem, mert én sem vagyok különb az én atyáimnál. Mi volt az a mélypont, amit megélt ott Illés? Dávid, amikor beszél arról, hogy megavultak az én csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Milyen az, amikor az ember azt érzi, hogy elsenvednek belül a csontjai? Amikor nem lát tisztán, amikor nem tudja az, hogy az, ami vele történik, ennek mi a magyarázata? Hogy miért van, miért történnek ezek a dolgok? Hiszen minden olyan szépen indul, minden olyan jó. Mit tud kezdeni az ember ezekkel az élethelyzetekkel, amikor sötétben van? Vajon természetszerűleg jön-e az emberből az, hogy a problémára kezd el fókuszálni? Hogy a probléma körül kezd forogni a gondolata? Nem tudom, volt-e már rossz fogatok? Mind kapjátok magatokat ilyenkor, amikor rossz fogatok van? És nem az van, hogy a nyelvetek állandóan ott van, már bocsánat, olyan belső dolgot mondok, hogy állandóan a nyelvemmel piszkálom azt a dolgot, ami nincs rendjén, nem? Akörül forgok, ott vagyok. Megtanulni azt, hogy amit itt mond az ige, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Milyen az, amikor a tekintetünket ezekről a dolgokról fölemeljük? Milyen az, amikor egy imádságban vagy igekutatásban az ember fölemelkedik? Amikor fölé emelkedik a sötét világnak? Amikor fölé emelkedik a problémáknak? Nem erre van a legnagyobb szükségünk? Megy ez egyik pillanatra a másikra? Hát nekem nem működött. De olyan csodálatos az ige, amikor azt mondja, hogy nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Milyen az, amikor az ember azt várná, hogy jön egy enyhülés, vagy jön a nagy munka után egy felüdülés, és jön most egy béke időszak, vagy egy békekorszak, ehelyett az ember mást kap. És azt mondja, hogy megvetette Jézus a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Milyen az, amikor az ember a tekintetét Jézusra szegezi. Azt mondja, gondoljátok meg azért, hogy ő ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elelélván. Beszél arról az ige, hogy milyen az, amikor kapunk meg nem értést, igazságtalanságokat úgy, hogy bűnt követünk el, hogy rossz dolgokat teszünk, mert nem vagyunk tökéletesek. De itt arról beszél Jézusról, egy olyan valakiről, akiben bűn soha nem találhatott. Aki tökéletes volt. És mégis kapta azokat a nehézségeket, a gyalázatot, a leköbdösést, a tövis koronát, a kicsúfolást. Kapta azokat a dolgokat, amelyeket nem érdemelt meg. Nem ezt érdemelte volna. Hanem egészen mást. És azt mondja, hogy erre nézzünk. Gondoljunk meg azt, elmélkedjünk azon, hogyan lehetséges az, hogy ő az így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjünk lelkeinkben elaljaván. Fel kell, hogy készüljünk arra, hogy az életünkben, ha elkezdünk Isten művében valóságosan dolgozni, akkor az emberek nem biztos, hogy úgy fogják látni, ahogy mi látjuk. Volt egy ember, aki nagyon közel állt hozzám, és megosztottam vele az örömömet egy baleset kapcsán, hogy mennyire örülök, hogy történt ez a baleset, mert egy esély lehet arra, hogy kimozdítsa őt arról a rossz útról, amelyen jár. És be kellett lássam később, hogy hatalmas hiba volt nekem ezt elmondanom ennek az embernek, mert félreértette. Ő azt értette belőle, hogy én örülök annak, hogy balesete történt. És hogy lehetek ilyen keresztény létemre, hogy örülök annak, hogy másnak kára van? Mennyire más, amikor a világi ember világi módon gondolkodik, a lelki ember pedig lelkiképpen gondolkodik. Mennyire kell bölcsnek lenni az embernek, hogy miképpen szól. És azt mondja, hogy milyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjünk lelkeinkben elalélván. Mert azt mondja, mert még vérig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen. Milyen az, amikor az ember magára marad, mint ebben a történetben ez a kislány. Milyen az, amikor az ember imádkozik el egyszer, imádkozik kétszer. Emlékszünk Illésre, amikor megtörtént ez a Kármelhegyi esemény, és fölment a hegyre imádkozni. Esőért. Emlékeztek rá, hogy hányszor imádkozott? Milyen ez? Amikor az embernek ennyiszer kell egy valami dologért újra meg újra oda menni. Milyen az, amikor az ember még mindig sötétségben érzi magát, és nem jön el az a kicsiny felhő, hogy megoldást hozzon az életébe. Én azt értettem meg, hogy Isten arra szeretne bennünket elvezetni, hogy mi különbséget tudjunk tenni jó és rossz között. Hogy meg tudjuk érteni azokat a dolgokat valóságosan úgy, ahogyan ő látja, ami velünk történik. Szeretné kitisztázni az életünkben az élethelyzeteket. Nem szeretné, hogy amit nagyon sokszor megtapasztalunk, hogy na majd a probléma megoldódik azzal, hogy imádkozunk. És imádkozunk egyszer, és imádkozunk kétszer. De milyen az, amikor az ember megért egy élethelyzetet? Milyen az, amikor világosságra jön ennek az élethelyzetnek a magyarázata? Amikor megértjük azt, hogy ezen végig kell mennünk. És megértjük azokat, azt, amiben vagyunk, amikor világossá válik. A szombatiskolán felhoztam egy igét, amit már nem bírtam magamba tartani. A Jelenések könyve első fejezet. Tizenhetedik. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt, és rám tette az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy annak a Jánosnak, aki szembesült Jézussal, akinek mi minden juthatott az ő eszébe önmagáról, látva Jézust a maga tökéletességében, azt mondja, hogy ezután, mint egy holt esett össze, és nem volt benne semmi erő. És itt azt mondja, hogy Jézus egy bátorítást adott. Azt mondja, rávetette jobb kezét, és azt mondta, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. És itt van két kifejezés, az első és az utolsó. Milyen bátorítás van ebben? Mi az, ami erővel és bátorítással tölthet el egy embert? Milyen az, amikor Jézus megérinti az embert? Milyen az, amikor Jézus közel jön? És itt azt mondja, én azt értettem meg, hogy az a kifejezés, amikor azt mondja, hogy az első, akkor az azt jelenti, hogy az, aki a legelső volt a világ mindenségben. Az az Isten, aki az első a teremtésben, első, a első Istenként. Milyen az, hogy ő az, aki közel jön hozzánk az ő hatalmával. És milyen az, hogy ő az utolsó is egyben. Ő a leghatalmasabb, ő a legnagyobb, de ő az utolsó is. Mit jelenthet ez az utolsó kifejezés? Miben lehet ő az utolsó? Miben lehet Jézus az utolsó, ami bátorítást adhat nekünk ezekben a küzdelmekben, a megpróbáltatásainkban, az igazságtalanságokban, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk? Milyen az, amikor Jézus megérint bennünket, és azt mondja, hogy én vagyok az első, a leghatalmasabb, de én vagyok az utolsó is? Miben ő az utolsó? A legutolsó? A befejező. Gondolhatunk arra, hogy ő fogja befejezni az egész földi történelmet. De ez még mindig, hogy lehet, hogy rettenettel tölt el bennünket, és félelemmel. Hogy lesz majd egy nap, amikor eljön Isten, és kiállhat meg, ahogy mondja az ige. És hogy olyan idő lesz, amilyen még nem volt, mióta ember kezdett lakni ezen a földön. Mi bátorítás lehet ebben a kifejezésben, hogy utolsó? Miben volt Jézus az utolsó? A megoldásban? Mi az, ami bennünket erővel tölthet el, és erőt adhat a küzdelmeinkhez? Ebből a kifejezésből. Hogy vár ránk. Gondoltunk már arra, hogy Jézus a mennyből jött alá Isten fiaként, a menny parancsnokaként alászállt. Nem csak, hogy az emberi szintre süllyedt, hanem még mélyebbre, a nincstelenség szintjére süllyedt. Sőt, nem csak, hogy nem állt meg ott, hanem még mélyebbre süllyedt arra, hogy hagyja, hogy igazságtalanul elítéljék, hogy átszegezzék kezét, lábát teremtőként. Az, akinek a szája mindig és a keze áldásra nyílt, és aki gyógyított. Milyen az, amikor igazságtalanul vádolnak valakit, és igazságtalanul tesznek vele bármit is. Van ennél nagyobb szenvedés? Amikor valaki jót tesz, és jót akar, de mégis félreértik, rosszra fordítják a jó dolgot. Igazságtalanul kell szenvedjen. Bírunk-e némák maradni ebben a helyzetben? Vagy eluralkodik rajtunk az indulat, vagy a harag, nem? Mennyire jön ki automatikusan belőlünk az igazság érzet, az igazságtalanságnak az érzete? De Jézus ott a keresztet hordva nem szólt, egyetlen méltatlan szót sem. Ahogy mondja az ige, mint bárány, ki mérszárszékre vitetik, megnémult. És nem szólt. Sőt, könyörgött azokért, akik ott vannak, hogy Isten bocsássa meg az ő bűneiket. Mert nem tudják, mit tesznek. Milyen az lemenni erre a mélységre? Ilyen mélyre süllyedni, ilyen mélységre lemenni. Hogy valaki féreggé, utálattá legyen. Valaki póznára tűzött kígyóvá legyen. El tudunk képzelni ennél nagyobb megaláztatást, ennél hátrább lévő dolgot. És Jézus ezért lett értem. Ő, amikor rám teszi a kezét, és azt mondja, hogy ne félj, mert én vagyok az első, és én vagyok az emberek között az utolsó. Én vagyok az, aki elszenvedtem ezt a szenvedést. Némán szenvedtem el azt, hogy rólam azt mondják, hogy én féreg vagyok, hogy utálat vagyok. És emlékeztek rá, a 22. Zsoltárban ezt mondja Dávid, hogy féreggé és utálattá lettem. A pusztában a póznára tűzött kígyó Jézus Krisztus jelképe volt. Hogy Jézus Krisztus bűnné lett miértünk. Azért, hogy mi élhessünk ő vele egy örök életen keresztül. Milyen érzés kártevőnek lenni. Én a tört részét sem tudom elviselni. Milyen az a lelkület, ami Jézus Krisztusban volt? Van mit tanulnunk? Van bátorítást nyernünk az Isten igéjéből? És Jézus Krisztus úgy érintette meg Jánost, mint az, aki végigjárta a poklok poklát. Aki tudja, mit jelent a szenvedés. Aki tudja, mi az igazságtalanul szenvedni. És milyen csodálatos az, hogy kicsintől fogva nagyig lehetőségünk van ehhez az Istenhez járulni. Lehetőségünk van oda menni ehhez az Istenhez. És ugyanúgy ránk tudja helyezni az ő kezét, és azt tudja mondani, hogy gyermekem, én vagyok az első, de én vagyok az utolsó is. Tudom, miről beszélsz. Tudom minden dolgodat, tudom minden gondolatodat. Milyen az, amikor kitisztázza előttünk a nyomorúságainkat, amikor világosságra hozza a sötétség dolgait, amikor megértünk egy élethelyzetet, nem akkor telik meg a mi szánk hálával és örömmel és áldással, amikor a sötétségből Isten világosságra tesz bennünket, amikor sziklára teszi a mi lábainkat, amikor mint illésnek megjelenik Isten halk és szelíd hanggal, és megerősít és fölemel bennünket. Nem akkor van az, hogy igazán tudjuk Isten dicsőíteni, és tudunk hozzá menni bizalommal. Nem akkor van az, hogy nem akarunk elszakadni Istentől. Nem erre van a legnagyobb szükségünk. De a magasságba, a mélységeken keresztül vezet az út. Az, hogy megtapasztaljuk Isten hatalmát, az ő bátorítását, az ő erősítését, és azt is, hogy kik vagyunk valójában, meg kell, hogy tapasztaljuk ezeket a mélységeket. És ha belegondolunk abba, amiről akár a Máté evangélium a 24. fejezete beszél, vagy a Jelenések könyve beszél, arról az időszakról, amit akár Jákob küzdelmének is mond, akkor tudnunk kell azt, hogy mindez miértünk van. Isten szeretne bennünket teljes mértékben megtisztítani. Szeretne kicsiszolni, szeretne megtisztítani a kohóban, szeretné azt, hogy lejöjjön rólunk a salak, lejöjjön a szenny, a szemét, hogy igazán fiakká válhassunk, hogy igazán gyermekei lehessünk. És nem tudjuk megspórolni ezeket a megpróbáltatásokat. Nem tudjuk megspórolni ezeket a nehézségeket, amik akkor jönnek elő, amikor Isten munkáját végezzük. Amikor elvárnánk azt, hogy jó történjen, de mégis rossz történik. Amikor azt szeretnénk, hogy valami pihenés legyen, de nem az jön, hanem jön a megpróbáltatás. Amikor elkezdünk valakit tanítani, és nem az jön vissza, amit mondunk. De Isten arra hív bennünket, hogy tanárok legyünk, hogy segítsünk, hogy támogassunk, hogy erősítsünk azokat az embereket, akik körülöttünk vannak. És vigyük végig, és vezessük végig őket az Istennel való teljes kapcsolatra. Isten különleges és csodálatos, mert amikor abban voltam, hogy hogyan tudunk segíteni ezeknek az embereknek, hogy elinduljanak abból a mélységből az Isten felé vezető úton, mivel nem volt tapasztalataink ezen az úton, Isten különlegesen gondoskodott, és küldött 3 könyvet. Olyan emberektől, akik ilyenekkel foglalkoznak, akik Dél-Afrikában, vagy Dél-Amerikában, vagy olyan helyeken dolgoznak, misszióban, ahol olyan emberekkel kell dolgozni, akik nehéz helyzetben vannak. És ezek a könyveknek a fordítása már az első megtörtént, és azok a világosságok, azok a dolgok, amelyek ott le vannak írva, és olyan világosságba helyezi a mi küzdelmeinket, a mi gyötrődéseinket, akkor az ember csak hálát és boldogságot tud mondani, vagy érezni, és adni Istennek mindazért, amit adott. Én tiszta szívemből kívánom azt, hogy mindaz, amit Isten szeretne a mi számunkra adni, az örömöket, az áldásokat és a nehézségeket is, legyünk erősek, legyünk bátrak és legyünk kitartóak. Nézzünk azokra az emberekre, akikről az ige beszél, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, de legfőképpen nézzünk Jézusra, arra a példaképre, aki tökéletesen kimerítette az emberi lét minden egyes próbáját, és kész arra, hogy az ő jobbjával, aki valóságosan tapasztalatból tudja azt mondani, hogy mit jelent utolsónak lenni, mit jelent az alázat, úgy nyúl hozzánk, és úgy érint meg bennünket, hogy az bennünket felemel és megerősít a kitartásra és az álhatatosságra. Amen. Jézus Krisztus nevében jövünk eléd, hálát adva mindazért, amiben részesítesz bennünket a te igéden Jézus Krisztus életén keresztül. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nincs olyan élethelyzet, amelyet te meg nem éltél itt ezen a földön. Tudod a mi nyomorúságainkat, ismered a mi betegségeinket, sőt hordoztad azt, és te azzá váltál, hogy az emberek utálata lettél, akitől az emberek elfordultak, és olyanná váltál, akiről azt mondták, hogy Isten veri és ostorozza őt. Ó Istenünk, annyira távol esik a mi emberi természetünktől a szenvedés, a megaláztatás, a meg nem értés tapasztalata. Annyira irtózik a mi lényünk attól, hogy hogy ezekbe az élethelyzetekbe legyünk. De hálát adunk azért, Istenünk, hogy adod, hogy megtapasztaljuk ezeket, mert olyan igazságokat akarsz megértetni velünk, és olyan közelségbe szeretnél jönni mi hozzánk, ami másképp nem lehetséges. Köszönjük, Istenünk, hogy a keresztényi tapasztalatok mind magasabb és magasabb szintjére akarsz emelni bennünket. Szeretnéd azt, Istenünk, hogy a te békességed lakozzon mi bennünk szüntelen. Köszönjük, Atyánk, hogy te előttünk jártál, és köszönjük, hogy mi a te lábnyomaidba mehetünk, léphetünk. És köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk szüntelen. Kérhetünk álhatatosságot, kérhetünk kitartást, és kérhetünk szeretetet tőled. Köszönjük, Urunk, a te átszegzett kezeidet és lábaidat, és köszönjük a mennyei otthont, amelyet készítettél mindannyiunk számára, akik vágyva várják a te eljöveteletet. Amen. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, az talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Amen.